Arad a név marad. Egy kicsit rájátszás ez, idézőjelben mondva, az arad marad szállóigére?
Igen, és ez is volt a célom, mert hogyha a könyvet elolvassák, akkor rájönnek arra, hogy igazából ami történt, azt a cím is tökéletesen takarja. Mert Trianonig ez egy dinamikusan fejlődő város volt, nem csak a gazdasági ereje, potenciálja volt igen nagy, hanem a város vezetése az folyamatosan figyelt társadalmi kérdésekre, figyelt a város építésére, fejlesztésére, és kimondottan odafigyelt a város kulturális életére. Hogyha nem jön Trianon, akkor a város fejlődése töretlen haladás lett volna. Trianonnal sajnos ez a folyamat megszakadt, és a másik dolog meg az, hogy azt hiszem a Kárpát-medence egyedüli ilyen nagy települése, ahol a város név az érintetlenül maradt, tehát Arad a név az maradt.
Mennyire viselte meg Arad gazdaságát, iparát, társadalmi életét, és azon belül nyilván a magyar közösséget az első világháborút lezáró trianoni békediktátum?
Engem elsősorban az lepett meg, hogy mennyire másképp gondolkodtak a akkori aradiak, a város vezetői, meg se fordult a fejükbe, hogy itt csak a név fog maradni. 19-ben a városi tanács azzal foglalkozott, hogy hol építik ki a villamosvasutat, hol csatornáznak, hol építenek új lakónegyedeket. Ez tökéletesen mutatja, hogy kik is voltak ezek az elődök. Na most Trianon után természetesen egy egészen más, ha lehet mondani, filozófiája alakult ki a városvezetésnek. Betettünk olyan idézeteket Károly Sándortól, aki szemtanúja volt, ugye író, újságíró ennek az időszaknak, és Trianon után 10 évvel szomorúan állapítja meg, hogy erdélyi viszonylatban Temesvár is jobban fejlődik, Kolozsvár is jobban fejlődik, sőt Nagyvárad is elhagyja Aradot, mert azért ott mégiscsak a városvezetés jobban odafigyel arra, hogy fejlesszenek. Sajnos Arad jelentős lépés hátrányba került. Talán a gazdasági élete lépést tartott a kor igényeivel, viszont a pénzek azok más irányba mentek el, és nem a város fejlesztésére. Amit meg kell jegyezni, hogy azért a város gazdasági életét adó magyar közösség proeminens személyiségei, a Szabók, Naimanok itt maradtak, és tovább igyekeztek azért a jövedelmükből támogatni a magyar közéletet, a magyar kultúrát, tehát maradt egy jelentős iparos réteg. Ilyen szempontból azért sikerült valamelyest átmenteni a régi Arad életéből.
Kik a társszerzők, és kire milyen fejezet hárult?
Magamra vállaltam azt a korképet, amelybe a város élt Trianon előtt, tehát 18-19-ben. Leocki Attila és Nagy István tanárok írták meg a kimondott impériumváltásnak a történetét. A harmadik fejezet a három ismert aradi közírónak a munkája. Muntján Tibor egy nagyon jó képet rajzol a városnak a gazdasági helyzetéről. Új János, a két világháború közötti magyar nyelvű oktatási helyzetről ad egy reális képet, az egyházak életéről, illetve a Színház utolsó 30 éve című fejezetébe átfogja ezt a szegmensét a kulturális életnek. Puskel Péter akkor sajtó életét mutatja be, és azon kívül amennyire föl lehetett térképezni az aradi magyar közélet és társasági életet. Nagyon érdekes, amikor nagyon sok mindenben egy visszalépés van, a kerületi egyházaink ekkor erősödnek meg és épülnek Gájba, Mosócon, Mikelakán a katolikus egyháznak a templomai. Van egy rövid ismertetés, hogy Trianon után hogyan éled fel, hogyan szervezi meg magát Arad iparos közössége, és alakít ki magának egy kulturális központot, amit ugye nagyon sokan nem is tudnak, a mai Bábszínház épülete, amelyet ők saját terveik és pénzük alapján építettek föl, és ebből indult ki az a jelentős mozgalom, amely nem hagyta magára a város lakosságát olyan szempontból, hogy ez az iparos testület kulturális meg gazdasági erejénél fogva tudott szociális kérdésekbe segítséget nyújtani.
Az elmúlt 10 esztendőben évente több helytörténeti jellegű könyv is jelent meg Aradról. Miben más ez a könyv? Átfogóbb?
Nem most kimondottan történelmi munka. Ennek a célja az volt, hogy olvasmányos formába, de forrásokra hivatkozva foglaljuk össze és mutassuk be a várost, a város kialakulásától, ugye az első kötet Trianonig a város fejlődését a különböző tevékenységi területeken keresztül, és a második kötet is ugyanezt a folyamatot viszi tovább. Tehát összefoglaló munkának mondanám, ahol egy könyvön belül megtaláljuk azt, amit tudni kell az adott időszakban a városról.
Tavaly, idén is, vélhetően jövőre is a trianoni békediktátum 100. évfordulóján is a román közbeszédet, hangsúlyosan a centenárium, a román államalapítás 100. évfordulója fogja meghatározni. Egy kicsit ellensúlyozásnak is szánták ezt a kötetet?
Vehetjük úgy is. Különben nekem az egész centenáriummal kapcsolatban az a véleményem, hogy ha a centenáriumhoz akarják kötni, az akkor a trianoni évforduló a centenárium, vagy hogyha szorosan Aradhoz akarom, az akkor 19 júniusa, mert mondjuk Arad abban szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben volt, hogy te utolsókként került a román közigazgatás alá. Trianon fáj mindannyiunknak, de most próbáljunk tovább lépni, mert nem tudjuk megváltoztatni. Nincs mi lett volna, ha lezárult, vége van, a bíró lefújta a meccset, ez a végeredmény. Trianonba hoztak egy olyan szerződést, ami természetesen kommentálható. Igazságtalannak érezhetjük. A múltból meg kell tartani azt, ami erőt ad, de azt nézzük meg, hogy itt hogyan tudunk tovább menni, vagy mindenki a saját területén mit tud azért megtenni, hogy tovább lépjünk.
Tervezik már a harmadik kötetét ennek a sorozatnak?
A kommunista rendszer homogenizációs törekvésével elemeire bomlott a magyar közösség, de meg kell találjuk azokat a lehetőségeket, hogy bemutassuk a magyar közösségnek az életét ebbe a fél évszázadba, amit a második világháború után 89-ig történt, és utána vehetünk egy újabb levegőt, csak könnyebb időszak. Könnyebb, nincs könnyebb időszak, tehát 89 után. Tehát én még két kötetet terveznék, és akkor úgy érzem, hogy letettünk egy olyan sorozatot, amelyben, ha nem is tökéletesen mindent, de azokat a jellemzőket, amelyek Arad város magyarságának az életét befolyásolta, meghatározta, ezt tartalmazza.